Na no, kérem, hát... 125 éves a magyar csillagászat.
Már hogy, hogyan repült?
Ugye, de hogy mik, vagy hol voltak a kezdetek, mihez kötjük az elindulását, mi történt ebben az időszakban? Szabó Nortonnal, a Sárpegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászával beszéljük meg, aki nem ismeretlen már a hallgatók előtt, és most itt van nálunk a stúdióban. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Ha azt mondjuk, hogy ez egy kerek 125 év, akkor ez elkezdődött valahogy. Mármint, hogy valamilyen fix dátumhoz tudjuk kötni.
Igen, most csütörtökön lesz az évfordulónk, május 16-án, és onnantól datáljuk a Csillagászat Intézetet, hogy 1899-ben Konkoli Tege Miklós, az alapító, a saját magán csillagvizsgálóját átadta az államnak. Tehát az államosítás az, ahonnan számítjuk ezt az egészet. Akkoriban nagyon gyakori volt, hogy gazdag nemes emberek csinálnak egy csillagvizsgálót a hátsó kertben. Mert hogy ez egy ilyen jó hobbi volt, mégiscsak a művészet és tudomány, találkozik a kettőben, lehet csinálni, meg egyébként szórakoztató.
Igen, ez PR-nak is jó volt, ugye azt mutatta, hogy a nemes ember ugye a tudományokhoz, a kultúrához, persze, a művészetekhez ért, támogató.
Viszont az történt, hogy amilyen gyorsan megszülettek ezek a csillagvizsgálók, úgy el is pusztultak.
Tényleg?
És Konkoli felismerte ezt, és ezért keresett egy olyan örököst, aki tényleg karban tartja, és utána viszi tovább, és hát a magyar államban találta ezt meg, úgyhogy innen datáljuk a tényleg kutatóintézet szerinti magyar csillagászat, és egyébként a legidősebb magyarországi kutatóintézet ezzel a Konkoli csillagvizsgáló.
Akkor kérdezhetem, amit lehetett látni akkor.
Akkor is ő volt
az. Ezek az eszközök mire adtak lehetőséget? Tehát hol tartott akkor a csillagászat? Mit lehetett vizsgálni?
Akkor nagyon érdekes időszak volt, mert pont ekkoriban jelentek meg azok a kutatási területek, amikre ma is alapszik a csillagászat. Ugye korábban hát az történt, hogy belenéztek a tárcsa, és akkor lerajzolták, hogy mit láttak. És a csillagászatnak a két fő ága, a fotometria és a spektroszkópia, mindjárt kifejtem, az pont ekkor jelent meg. Ugye a fotometria az azt jelenti, hogy csillagoknak a fényességét, vagy bármilyen más objektumnak a fényességét vizsgáljuk. Mi történhet? Hát csökkenhet, nőhet, amiből különböző folyamatokat lehet kideríteni. Mondjuk, hogy ha ez egy kis bolygónál történik, akkor a forgására tudunk következtetni. Hiszen az egyik oldal a sötétebb, a másik oldal a világos, ahogyan pörög, fényesedik, meg halványodik. Hogyha egy csillagról van szó, akkor ott is elképzelhető, hogy mondjuk nő a csillag, fényesedik, utána összehúzódik és elhalványul. Vagy vannak rajta hatalmas napfoltok, és ahogyan befordul fölénk, egy picikét elhalványodik a csillag. Vagy ami tényleg most már a modern tudománynak a része, elmegy a csillag előtt egy bolygó. Akkor egy icike-picike részét kitakarja a fényességének, és ezért elhalványul. Ezekhez a mai modern mérésekhez az alapok, azok ekkor lettek lerakva. Tehát a fotometriához. A másik pedig a spektroszkópia, a színképeknek a vizsgálata.
Á, vörös óriás vagy kék törpe.
Akár idáig is elmehetünk. Meg ennél egy... van fehér törpe, meg van vörös törpe, meg van sárga törpe, mint a mi napunk, úgyhogy ezek minden színben jönnek, csak hupikék bennem. Szóval az történik, hogy felbontjuk a csillagoknak vagy megint csak más objektumról visszaverődő fényt. Ugye, amit megteszünk, mondjuk szivárványt, amikor látunk, akkor a napnak a fényét felbontják a vízcseppek, amikor az asztalon a pohár mellett megjelenik a szivárvány, akkor az üveg az, ami szétbontja. Ezt mi nagyon precízen csináljuk, és megmérjük azt, hogy ez ebben a színképben, folyton a szivárványban, kiderül, hogy azért mégsem folytonos, hol vannak kis fekete vonalak. Amiből arra tudunk következtetni, hogy milyen anyagok vannak a csillagokban, a bolygókban, kis bolygókban.
Óriási.
Tehát így van az, amikor megkérdezik, hogy honnan a fenéből tudjuk.
Tudjuk, hogy a Vénusz légköre, nem tudom én, 73 ezer fokos. Igen. És
oda ment valaki, megmérte? Hát nem ment oda, de megmérte ebből a tudomány területből. Tehát ez a kettő, ez pont akkoriban alapult meg. Ekkor jött az is, hogy most már nem rajzolni kell, hanem például fotólemezekre lehet rögzíteni a képeket. Aztán az tovább fejlődött a mai digitális csillagászat felé.
Mi milyen hadállásokat őrzünk a csillagászat területén?
A magyar csillagászat az klasszikusan nagyon erős egy csomó területen. Leghíresebb így a Konkoli Csillagászat Intézet az... változó csillagokban. Változó csillagászat az, amiben nagyon erősek. Tehát pont amit mondtam, hogy változik a csillag fénye. Aha. Na de miért? Ugye például pulzál, vagy vannak olyan csillagok, ahol a mágneses tengelye, ugye forog a csillag a saját tengelye körül szépen, és erre egy eltérő szögben áll az ő saját mágneses mezeje. És emiatt is történhetnek fényességváltozások. És például ezeknek a fajta csillagoknak az elméleti alapjait az magyar csillagászok tették le annak idején. Tehát a Balázs Júlia elmélet, amit tanítanak Tokiótól Pennsylvániáig, az itt fent a Normafán született meg magyar. Az első magyar csillagásznő találta ki. Tehát ez például egy nagyon erős területe. Aztán most itt közben csalok, megnézem az intézetünknek.
Persze, csuskázzál nyugodtan. Én addig azt hadd kérdezzem meg, hogy már a hölgyek szóba jöttek, hogy mennyire jellemző, hogy ez egy ilyen férfias szakma, vagy mennyire van ebben változás, mert mindenhol van változás, ugye. Szerencsére most már sikerül levetni azt, hogy a matematika, meg a logikus gondolkodás az ilyen nagyon férfias, és a nőknek annyira nem való, azért most már egyre inkább.
Folyamatban. Szerintem ideális, hogy így három férfi beszéli meg ezt a témát.
Abszolút, igen.
De ugye egyébként folyamatban van. Az idősebb generációnál látszik azért az, hogy ott még többségben vannak a férfiak. Bár professzor emeriti hölgyek azért vannak. Vannak bőven. A fiataloknál meg már ez már abszolút igazából most a mester képzésen elindult szak, azt hiszem 8 lány van és 2 fiú.
Ó,
tehát, végre.
Igen,
tehát tényleg. Megfordult, aztán természetesen látszik az, hogy ahogyan haladunk előre, ez egyre inkább az 50-50, és utána picikét átbillen. Ugye azért a női kutatóknak vannak olyan speciális kihívásai, nevezzük nevén a gyereket,
igen.
A gyerek.
Igen.
És ez egy kicsit megtöri a karrierívat, még egy férfinél ez zökkenőmentesen megy, és egy kicsit messzebbre tud jutni.
Legalábbis igen, tehát könnyebben át lehet ezzel lendülni. Nagyon igyekszünk arra, ugye tudományban az a baj, hogy kiesik 2-3 bizony. Év, addig elrohan a tudomány az ember mellett. Úgyhogy ezen nagyon, tehát hogy vannak direkt erre csoportok fent az intézetben, és hogy hogyan lehet ezt enyhíteni, hogyan lehet úgy is bevonni a munkába a kutató hölgyeket, hogy igazából nekik ne kelljen bent lenni az irodában folyamatosan, hanem hát ugye COVID
alatt mindegy. Home office-ban is mérje a vörös törpe spektrumát.
Így van, úgyhogy szerencsére egyre jó.
Telepítsük ki ezeket a spektrométereket home office-ba, és akkor a hazafényre derül. Én azért kérdeztem ezt a hadállásokat csillagászati szempontból, mert hogy most ugye a félvilág oda vágyik, és ugye Elon Musk viszi a zászlót ebben a dologban. Mi ebből tudunk profitálni? Vagy Európa amúgy is lemaradóban van?
Illetve fejezzük be a sort, ugye, mert pont puskázás közben csúsztattuk be ezt a kérdést. Igen, úgyhogy még vannak ott hadállások.
Ugye beszéltünk a csillagokról, exobolygókról, exobolygó kutató csoportja van a csillagászati intézetnek. Ha már hölgyek, nukleáris asztrofizika, szerintem eléggé szexin hangzik, már így kimondva is. Ez a magfizikának meg a csillagászatnak az ötvöző tudománya, kvázi milyen folyamatok zajlanak a csillagoknak a belsejében, csillagok ütközésekor, csillagok halálakor, hogyan jönnek létre az elemek. Ennek Mária Lugaro a csoportvezetője, egy olasz származású kutató hölgy, aki 2013-ban jött, hogyha jól emlékszem, a csillagvizsgálatra. Azóta megszerezte a magyar állampolgárságot, az MTA doktora, tehát komolyan gondolja azt, hogy ő itt is van, egy fantasztikus emberről van szó egyébként, nem csak kutatóként kiemelkedő.
Milyen indítatásból kötött ki nálunk, azt tudjuk?
Ő Ausztráliában kutatott, és elege lett abból, hogy 30 órát kell utaznia, hogyha Európába akar jönni. Tehát igazából ennyire egyszerű, és akkor szerencsére pont az MTA-nak volt egy lendület kutatási kiírása, ugye a Tudományos Akadémia saját tudományfinanszírozási programja, és ezt ő elnyerte, és akkor tudott ide jönni Budapestre, és hát a témában ők a világon az egyik legjobbak. Tehát, hogy ő rájuk hivatkoznak, ők azok, akik ezt igazán tudják. Nagyon erős itt a naprendszeren belüli csillagászat, például kisbolygókutatás, ugye új kisbolygóknak a felfedezése, amiben én is részt veszek most már.
Az miért fontos az emberiség számára, hát hogy a Bruce Willis tudja rajta bányászni ritka földfémeket?
Hát majdnem. Tehát ez igazából az egyik legkézenfoghatóbb. Nem is a bányászat, ugye arra még nincsen meg a
technológiánk. Vagy a Javin holdja miatt, hogy akkor ott lehet titkos felkelői bázist építeni?
Hát az izgalmas lehetne mondjuk, igen, a Jupiternek a holdjain, hanem hát két részű. Egyrészt néhány évtized azért megjelenik majd valószínűleg az a technológia, amivel lehet már bányászni ezeket, és már most tudjuk, hogy vannak olyan aszteroidák, amik ritka földfémekkel tele vannak, tehát ilyen hatalmas azért titán golyók, meg platina golyók.
Sőt, arany.
Arról
is beszélnek, hogyha azt ide tudnák vontatni, akkor összeomlana az a tévhit, ami évezredek óta tartja magát az emberek körében, hogy az arany egy értékes dolog, mert ritka.
Igen, ezt meg lehetne csinálni, és ami még kézzelfekhető, mindenki hallott a dinoszauruszokról, hogy ők azért haltak ki, mert nem költöttek eleget csillagászatra. És nem fedezték fel időben azt az aszteroidát, ami ott feléjük. Mi már látjuk ezeket előre, hogyha jönne valami, akkor megpróbálhatnánk eltéríteni. Tehát ez egy kézenfogható kutatási terület. Csillagoknak, bolygóknak a keletkezésére például van kutatócsoportunk, és még egyet tudom, hogy fogy az időnk, még egyet hadd emeljek ki, az az életnek a keletkezése. Az élet keletkezésére keresi jelenleg a választ arra, hogy mikor keletkezett Stephen Mojzsics, az intézet egyik kutatója. Névből azért itt is érződik, hogy ő talált szerzeményt.
Nem kiskörösen született egy hangzás alapján.
Ő Pasadénából jött haza, hogyha jól emlékszem, de lehet, hogy ezt most tévedek. Viszont az összes rokona Vácon lakik. Az ő apja, ő 56-os emigráns.
Aha.
És hazajött, hát haza, ugye ő sose élt itt, de mégiscsak időt, és alapított egy kutatócsoportot. Azért szeretném őt kiemelni, mert hogyha bármilyen forrás keresünk arra, hogy mikor született az élet, arra egy 1989-es cikk lesz a válasz, amit ő írt. Tehát a Stephen Mojzsics et al. Cikk mondja ki azt, hogy 3,7 milliárd évvel ezelőtt született az élet a Földön valószínűleg.
Nagyon jó kis csapat verbuválódott
itt. Rá most ő szeretne nyerni egy ERC pályázatot, ez az Európai Uniónak a tudományfinanszírozási területe. Tavaly már beadta ugyanerre, támogató bírálatokat kapott, de végül egy spanyol, meg egy német hasonló témával foglalkozó kutatócsoport kapta meg a pénzt. Idén bízunk benne, hogy innen is azért jó sok pénzt, tehát hogy mire kell gondolni, ilyen 100 millió, meg milliárd eurók azok, amik ilyenkor pörögnek, ami nyilván nem az történik, hogy akkor azt berakjuk egy mikroszkóp alá, vagy teletömünk egy tápcsőt vele, hanem az nyilván utána bekerül a gazdaságba. Tehát igazából, ami Amerikában már történik, hogy ezeket a tudományos projekteket ilyen finom gazdasági élénkítő projektként adják oda, az itt abszolút működik.
Oké. Nagyon szépen köszönjük napestig hallgatni. Boldog szülinapot.
Köszönjük
szépen. Az elmúlt percekben igen, tiéd a szó.
Szabó Norton volt itt velünk, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza, és az elmúlt 125 év magyar csillagászatát elevenítettük fel egy kicsit, illetve az intézetét.